készültem, írtam jegyzetet, és mi egy olyan gyülekezetbe járunk, aminek az is a neve most már egy nemzetközi nagyobb kegyelem gyülekezet, és nálunk két nyelven folyik a prédikáció. És amikor ott szoktam tanítani, akkor ilyet mindig fordítanak, úgyhogy fogalmam sincs, hogy meddig fog tartani az, amit most itt összeírtam, mert nem tudtam megbecsülni az idejét. Úgyhogy lehet, hogy itt leszünk másfél órát, lehet, hogy 15 percet, ez majd még alakul. Jó, kezdjük egy imával. Uram, köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönöm, hogy itt vagyunk. Köszönöm ezt a kis gyülekezetet. Köszönöm, hogy láthatjuk a te munkádat. És tényleg azért vagyunk itt, hogy tőled halljunk, hogy tőled tanuljunk. Hogy lássunk meg belőled valamit, amit eddig nem láttunk. Hogy ha valamit tudunk rólad, tudni vélünk, akkor azt most egy új szemmel, egy friss szívvel lássuk meg újra. És hogy így kavarj fel minket ma. És tedd össze ezt a gondolatot, amit te adtál nekem. Amen. Nem szeretek általában olyan dolgokról beszélni, amilyen ilyen nagyon általános téma, szeretek általában izgalmas új dologról beszélni, és ma megadatod, hogy ne új dologról beszéljek, meg ne izgalmas dologról, hanem egy olyan témáról, amiről valószínűleg sokszor hallottunk, sokszor beszéltünk, és valószínűleg időnként megszokottak is lehetünk ezzel kapcsolatban, ez pedig az 1 Korintus 13, a szeretet, pontosabban Isten szeretete. Erről fogok egy pár gondolatot beszélni. És talán pont ez az első gondolatom az egésszel, hogy olyan könnyű megszokottnak lenni ezzel. Isten szeret bennünket, Isten a szeretet, a Biblia a szeretetről szól, és azt gondolom, hogy pedig ez egy fontos dolog, és jó lenne ebben ezzel nem megszokottnak lenni. Eszembe jutott, hogy készültem, hogy amikor gimnáziumban jártam, följöttem a metróból, és egy mindig egy graffiti fogadott, egy ilyen graffiti, hát ez egy erős túlzás, inkább csak egy fal felirat, hogy Isten szeret, ez volt az első mondat, és akkor fölmentél az aluljáróból, akkor meg fönt egy másik fogadott, hogy a bűn zsoldja a halál, és akkor azt hiszem volt még talán kettő ilyen, még a sulig beértünk, egy-két ilyen gondolat. Úgyhogy ez csak azért mondtam el, hogy tényleg egy olyan megszokott dolog az, hogy Isten szeret, olyan könnyű időnként félváról venni, vagy magát a szeretetet. És hallottam egyszer egy férfit a 40 éves házasság évfordulójukon vagy akörül beszélt arról, hogy amikor összeházasodtak, akkor minden jól indult, és eltelt egy 5-6 év, és a feleség egyszer csak így kiborult neki, hogy mert engem nem is szeretsz, hogy velem te nem foglalkozol, és soha elmondod, hogy szeretsz, soha. És akkor az ember meglepődötten állt, és mondta, hogy hát összeházasodtunk, ott mondtam, hogy szeretlek, hát azóta ez nem változott, majd ha változik, szólok. És hogy azt hiszem, hogy sokszor így vagyunk ezzel, hogy szeretünk, nem szeretünk, és a szeretet azt hiszem csak akkor működik, hogyha teszünk bele valamit, és szükségünk van arra, hogy szeretve legyünk. Minden kapcsolatnak ez az alapja. Így lettünk megteremtve, hogy vannak lelki szükségleteink, vannak fizikai szükségleteink is, mint hogy alvás, nem tudunk túl sok időt alvás nélkül eltölteni, vagy hogy együnk, vagy igyunk, vagy mondjuk levegőt vegyünk, és lelki szükségleteink is vannak ilyenek, és az egyik ez, hogy szeretve legyünk, hogy elfogadottak legyünk. És Isten, amikor megteremtette a világot, így teremtett minket, egyszerűen azért, mert ez volt az egyik célja, hogy ő szerethessen minket. Isten maga a szeret, ugye ezt is sokszor halljuk, és az egyik érdekes gondolat, hogy az egész szent háromság miért szent háromság? Miért nem csak egy Isten van, miért van három? És azt hiszem, hogy az egyik oka az a szeretet. Ugye az örökkévaló múltban a teremtés előtt, amikor mi még nem léteztünk, és nem volt semmi, csak Isten, hogy tudott volna szeretni, ha ő egyedül van? Ha nem tud lenni, nincs valami, ami a szeretetének a tárgya. És azt hiszem, hogy ezért van Isten hárman, hogy a szeretetét tudja gyakorolni, hogy egymást szereti, hogy magát szereti, vagy nem lehet ezt talán jobban megfogalmazni ennél magyarul, de ez a lényeg. És az egész teremtés, az, hogy minket megteremtett, ez azt gondolom, hogy ezért van, hogy mert ő szeret minket, hogy szeretni akart minket, és meg akarta mutatni a szeretetét. És hát 1 Korintus 13 az isteni szeretetről szól, vagy a szeretet himnusza. Most nem akarnám végigolvasni, biztos olvastátok már, ha nem, akkor olvassátok el. csak majd így szemezgetünk belőle, ahogy beszélek. És azt vettem észre, hogy az 1 Korintus 13, ez úgy lett megírva, hogy ilyen keretes szerkezetet véltem benne fölfedezni. És a keretes szerkezet az talán arról szól, hogy a szeretet fontosságával kezdi, fejezi be, és közben meg talán definiálja a szeretetet. És az elején azzal kezdi, hogy egy csomó szuper jó dolgot felsorol, hogyha ezt csinálnám, azt csinálnám, így lennék, úgy lennék, és szeretet nincs bennem, akkor semmi vagyok. Akkor az egész nem ér semmit. És szerintem ez is egy olyan dolog, amivel nagyon könnyű megszokottnak lenni. Élem a hívő életemet, teszem a dolgomat, esetleg egy vallásos módon, mert ezt kell tegyem, és ha nincs benne szeretet, hogyha az egész egy ilyen egy üres maszlat, hogyha nincs bennem Isten szeretete, nincs bennem az, amiért Isten indít engem a szolgálatra, akkor az egész nem jelent semmit. Pedig tényleg klassz dolgok vannak, tehát hogy profétálás, meg angyolok nyelvén szólni, meg minden titkos igazságot ismerni, meg egy-két ilyen gondolat. Nem lehet itt több lámpát csinálni? Bocsánat, csak nem látom a saját bibliámat. Hogyha minden vagyonomat elosztom a szegények között, ez ilyen nagyon jó dolognak tűnik, de mégis nem ér semmit Isteni szeretet nélkül. A vége pedig az utolsó, hogy úgy fejezi be, hogy ez a három azonban mindig megmarad, a hit, a remény és a szeretet, és ezek közül azonban az Isteni szeretet, ez a legnagyobb. Tehát, hogy az egész fejezet szerintem az elején erről szól, hogy kicsit fölmutatja a szeretet fontosságát, és a végén nem csak, hogy fölmutatja, hanem azt mondja, hogy a legnagyobb a szeretet. Ez az, ami megmarad, három dolog marad meg, és ebből is a legnagyobb a szeretet. Úgyhogy ez mindenképp egy fontos része kéne, hogy legyen az életünknek. Nem egy lexikális tudás szintjén, hanem egy élet szintjén. És hát akkor ugye itt a szeretet definíció a közepén, 1 Korintus 13, 4. rész. A szeretet pedig egy nagyon jó érzés, ha valakit szeretek, nagyon kötődöm hozzá, sokkal jobban érdekel, hogy mi van vele, mint mással, ő sokkal jobban meg tud bántani, mert csak az, akit szeretek, azt engedem magamhoz közel. Akit szeretek, azt választottam ki, hogy boldoggá tegyen engem. Ez nem a valós korintusi levél volt, ezt én úgy szedtem össze, hogy gondolkoztam, hogy ma mit nevezünk mi szeretetnek. Amikor elmenjünk bárhova beszélünk, beszélgetünk emberekkel, vagy csak úgy éljük az életünket, a hétköznapi életünket, mit élünk meg szeretetnek. És azt vettem észre, hogy egészen más dolgot, mint amit le van írva. Tehát ezeket, hogy ez egy jó érzés a szeretet, nem? Tehát, hogy én szeretek valakit, akkor az olyan jó, vagy ha engem szeretnek, az még jobb, hogy jól érzem magam. Ha valakit szeretem, akkor kötődök hozzá. Ha valakit nem szeretek, akkor annyira nem kötődöm hozzá. Ha valakit szeretek, azt engedem magamhoz közel, más nem nagyon engedek magamhoz közel. Emiatt viszont ő tud a legjobban megbántani, aki szeret engem is. Azt hiszem az egyik legfontosabb gondolat, nekem ez nagyon tetszett, amikor ezt először hallottam, hogy ha valakit szeretek, ha szeretlek, akkor az azt jelenti, hogy téged választottalak ki arra, hogy engem boldoggá tégy. És az egész szeretet, elképzelésünk a szeretetről, egy teljesen önző, magunkról, rólunk szóló gondolkodás. És 1 Korintus 13 egészen nagyon, nagyon másról szól. Másfelől vannak sokszor szerintem nagyon téves vallásos elképzeléseink a szeretetről. Ugye a Biblia ír arról, hogy a Krisztussal való kapcsolatunk olyan, mint az apa és a gyerekek, vagy a férj és a feleség, és ezt simán ráolvassuk a saját megtapasztalásainkra, hogy az apám nem szeretett, akkor Isten se szeret. Vagy hát az isteni szeretet olyan, mint ahogy az apám szeretett, az apám pedig hát vert, meg nem tudom, részeg volt, nem az enyém, most csak így mondom, hogy részeges volt, és nem tudom, akkor ráolvasom erre az egészet. Ugye akár hallhatunk ilyet is, hogy Isten csak azokat szereti, akik engedelmesek, mert hát az jó, a szülő is csak azt szereti, hogyha jó a gyereke, ha jó gyerekét szereti, az sokkal közelebb áll hozzá. És ezek óvatosan kell ezekkel a képekkel bánni, meg egyébként szerintem mindenféle példázattal a Bibliában, hogy van egy főüzenet, és ez a lényeg, hogy a szeretet kapcsolatról beszél ez, amikor az apa és a gyerek kapcsolatról beszél. És akkor behúzzuk ebbe a bűnös emberi természetet, és rávetítjük Isten szeretetére, akkor itt kisiklik a vonat. Tehát ezt azt gondolom, hogy nagyon fontos ez is, hogy amikor apámra gondolok, édesapámra gondolok, és Istenre gondolok, mint édesapámra, aki szeret engem, akkor ne az életem legrosszabb emléke jusson eszembe, amikor nagyon megvert, vagy nem tudom, az apukám, vagy bármi, hanem próbálja meg tényleg meglátni azt, hogy egy apa szereti a gyerekét, és mindent megad neki. Vagy ugyanez a házasságra is igaz. Lehet, hogy rossz házasságban élek, és rávetítem ezt a nézetemet Istennel való kapcsolatomra, és ezt nem szabad. Itt a Biblia 6 szót használ a szeretetre az eredeti görögben. Erről majd Attila tudna tanítani, mert ő tanult, én csak hallottam erről. De ennek a legfontosabb része talán ez az agapé szeretet, ez az isteni szeretet. Ebbe az egyszerű fordítású Bibliába úgy is fordítja minden, hogy isteni szeretet. És az isteni szeretet egészen nagyon más, mint az a szeretet, ahogy mi szeretjük egymást. És valahogy jó lenne ezt egy kicsit jobban megérteni, jobban megélni. És most azért ezt elolvasnám, ezt a definíciós részét a közepén, ez a 4-től a 8-ig, 1 Korintus 13. És próbáljuk meg ezt most úgy hallgatni, hogy nem azzal a szívvel, én sokszor úgy olvastam 1 Korintus 13-at, hogy nekem ezt így kéne szeretnem, és hát gyakorlatilag minden pontját nem tudtam megvalósítani. De hogy próbáljuk meg azzal a szívvel olvasni, hogy Isten szeret így engem személyesen. Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Az isteni szeretet mindent eltűr, mindent hisz, mindent remél, mindenben kitart, ez a szeretet soha nem fogy el. Szerintem, ha ezt egyszer úgy mondhatnám, Isten igazából megértenénk, hogy mit jelent, akkor egy új dimenzióba lépne a hívő életünk. Csak egy-kettőt így kiragadnék még egyszer. Türelmes. Türelmes. Isten türelmes velem. Én nem vagyok az magammal. És ezt aztán kivetítem arra, hogy biztos Isten se. Hát hiszen már 5 éve apuka vagyok, és már 5 éve nem vagyok jó apuka. Pedig már az elején elhatároztam, hogy jó apuka leszek. És mégis leszidom a gyerekemet, ingerült vagyok vele, nem vagyok vele türelmes. És biztos már ez Istennek is már biztos ez nagyon hosszú idő, hogy én már ilyen régóta nem vagyok jó. És nem, Isten türelmes. És Isten a végletekig türelmes velünk. Vagy a másik, ami nagyon tetszik nekem, hogy nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele. Nekem a hívő életem nagy részében, most szeretem volna úgy mondani, hogy az elején, de közben rájöttem, hogy még azért nem vagyunk ezen teljesen túl. Sokszor bennem van a bűntudatban az, amikor valamit vétkezek, rosszul teszek, bűntudatom van, és szégyellem magam, hogy Istent ezzel megbántottam. És ez ideig rendben van, tehát hogy ez szerintem ez normális. A következő gondolat, ami ezután jön, az, ami inkább nem rossz irányba visz, hogy és ezért elmenekülök Istentől. Mert hát ő nyilván most haragszik rám. És hogy egy Mózesbe olvassuk, Ádám evett a fáról, és elbújt. Rögtön ez volt a következő. Rögtön elbújt. És Isten jön, és megkérdezi, Ádám, hol vagy? Elbújtam. Mert tudtam, hogy jössz, és hogy mezítelen vagyok, és stb. És ez az emberi reakciónk arra, hogy ha valamit rossz fát teszünk a tűzre, ugye, és tudjuk, hogy apu ideges lesz, és büntetés is lesz, hogy rögtön elmenekülünk. És pedig itt azt írja, hogy nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele. Nem tartja számon, hogyha, és nyilván nem csak, azt gondolom, nem csak arra szól, hogy vele, hanem ugye a bűn, hogy mással is, ha rosszat teszünk. És ez a szeretet soha nem fogy el. Minden más elmúlik, utána még ezt részletezi, de a szeretet nem múlik el. Úgyhogy 1 Korintus 13 és az agapé szeretet, tehát hogyha én magamnak így fogalmazom meg röviden, hogy ez a feltétel nélküli szeretet. Isten nem azért szeret, mert én ilyen és ilyen és ilyen vagyok, vagy ezt és ezt és ezt teszem, vagy ezt és ezt és ezt nem teszem, hanem Isten azért szeret, mert ő a szeretet, mert ő szeret. És nincs semmi plusz hozzá, semmi. Egyszerűen csak Isten szeret. És ez a szeretet nem a szeretet tárgyán, hanem a szerető jellemén múlik. Kicsit hasonlóan definiáltam ezt így magammal, mint a kegyelem szót, ahogy szoktuk definiálni, hogy a kegyelem az a meg nem érdemelt ajándék, meg nem érdemelt jótétemény, a karisz a görögben, és itt is ott van mögötte, hogy ami nem azon az emberen múlik, hanem a kegyelmet gyakorló személy jellemén múlik. A szeretet, ugye a szeretetnek a következménye a kegyelem, hogy mi egy meg nem érdemelt ajándékot kaptunk, ez nem is egyetlen többet, de most ha csak a megváltásra gondolok, mint a legnagyobb ajándék, amit kaptunk, ez egy meg nem érdemelt ajándék, amit ingyen ajándékba kaptunk, ami azért, mert Isten szeret, és mert ő adakozni akar nekünk, ő adni akar nekünk. Ővé minden. Ővé a minden. És ez is egy érdekes gondolat, hogy sokszor azt gondolom, hogy nekem adnom kell valamit Istennek. De főleg, hogy ha valami rossz vált tettem a tűzre, és ez így nagyon, nagyon látom és érzem, és akkor próbálom így kiengesztelni Istent. És akkor majd én most jó cselekedetekkel, meg nem tudom én milyen furcsa dolgokkal, leginkább vallásos dolgokkal, majd Istent kiengesztelem, és majd én adok neki valamit, mert hát neki szüksége van rá, hát azért írja ezt a sok-sok szabályt, meg mindent, mert hát nyilván neki kell, hogy én jó ember legyek. És közben végigolvasod a Bibliát, és főleg az Új Szövetség teszi ezt nagyon tisztává, nem erről szól. És persze Isten nevel, és azt hiszem, hogy fogunk majd erről is beszélni később egy kicsit, hogy Isten neveléséről, hogy Isten sokszor nevel, és amikor Isten adta a törvényt, akkor azt nem azért adta, hogy ellehetetlenítse a mi életünket, nem azért adta, mert az ő nagy szentségét befeketíti, beporosítja, vagy bemocskolja az, hogyha mi valamit nem jól csinálunk, vagy az ő dicsősége csorbát szenved azért, mert mi valamit nem jól csinálunk. Nem, hanem a törvény egyfelől ugye arra volt jó, a római levél írja, hogy leleplezze nekünk azt, hogy mi egyszerűen képtelenek vagyunk ennek megfelelni, képtelenek vagyunk bármi jót tenni, de Istennek a törvényei az Új Szövetségben, amiket kértünk, amik szerint kell, hogy éljünk, az azért van, mert a bűn az egy rossz dolog. Oké, beszéljünk először Isten kegyelméről, mert most előre szaladtam a dolgoknak. Ugye mi az, ami nagyon szépen leírja még Isten szeretetét velünk? Ez pedig János evangéliumának a harmadik résznek a 16. verse, amit biztos ismertek ti is, hogy mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És Isten szeretetének ez a legnagyobb megnyilvánulása az életünkben, az egész világ mindenség történelmében, hogy Isten megteremtett minket azért, hogy szerethessen minket, hogy mi szerethessük őt, és egy élő kapcsolatban lehessünk vele. Aztán mi ezt elszúrtuk, amennyire csak lehet, teljesen elszúrtuk, és utána ő ezt teljesen rendbe hozta. Erről szól szerintem elsősorban az Isten szeretete. És ami fontos szerintem ebben a részben, hogy ő hozta rendbe. Nem én teszem rendbe a dolgot, és megmosakszom, és nem tudom milyen furcsa dolgokat csinálok, és majd így Isten jelenlétében majd el tudok menni, hanem ő az, aki rendbe hozta ezt a kapcsolatot. Nekem csak el kell fogadni, mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, örök élete legyen, és ne vesszen el. Egyedül nekem az a dolgom, hogy ezt elfogadjam. És Isten szeretetének nem, ez a legfontosabb üzenete, ez az evangélium. Hogy mi elvesztünk, és ő eljött, és ő hozta rendbe. És nekünk ezt csak egyszerűen el kell fogadnunk. Annyit kell mondani, hogy ámen, igen, hiszem, elfogadom ezt az áldozatot. És gondolkoztam azon, hogy ez annyira sok és annyira teljes, hogy akár ezzel így vége is lehetne. Tehát mondhatnánk azt, hogy ha Isten szeretetét semmi másban nem éreznénk, csak a megváltásban, az is tökéletesen teljes lenne. Tökéletesen teljes lenne. És a legtöbb lenne, amit kaphatunk. De Isten nem csak itt szeret, Isten ennél jobban, vagy tovább szeret minket, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. És a János evangéliuma a 14. részéből elolvasnék egy pár verse, János 14, 6. és 7. vers. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Az atyához csak is rajtam keresztül lehet eljutni. Ha valóban ismernétek engem, akkor az atyát is ismernétek. De mostantól fogva ismertek, és ismeritek és látjátok őt. És a 20. 21. vers még hozzá, hogy azon a napon megtudjátok, hogy én az atyában élek, ti bennem éltek, én pedig bennetek. Aki ismeri parancsaimat és engedelmeskedik nekem, az szeret engem igazán. Aki pedig engem szeret, az atyám is szereti, és én is szeretem, ezért nem mutatom és kijelentem neki magamat, hogy igazán megismerjen engem. És azt hiszem, hogy az isteni szeretetnek ez a következő lépése, hogy a megváltás által Istennel kapcsolatunk lehet. Isten vágyik erre a kapcsolatra, hisz ezért teremtett. És azt írja itt, hogy ha ezt megértjük, ha ezt elfogadjuk, akkor ez az első lépés ahhoz, hogy utána vele egy mély kapcsolatot tudjunk kialakítani. És ugye Isten hasonlítja a vele való kapcsolatunkat a házassághoz, a jegyességhez, és néha azt hiszem, hogy gondolhatjuk azt, én néha gondolom azt, hogy Isten egy olyan házasságot akar velünk kötni, amit úgy fogalmaznék, hogy egy szingli házasság. Képzelj egy esküvőt, egy nagyon drága esküvőt, ami tényleg nagyon drága, és tökéletes, és kimondjuk az igent, és minden rendben van, utána mindenki visszamegy a saját életébe. És néha az az érzésem van, hogy így élem a hívő életemet. Megtértem, értem a megváltást, értem az evangéliumot, az életem megváltozott egy értelemben, és utána eltelik 2, 5, 6, 10 év, és kicsit olyan, mintha nem változott volna semmi. Kicsit olyan, mintha továbbra is üres lennék. Kicsit olyan, mintha továbbra is nem lenne célja az életemnek. Mint hogyha lett volna egy jó lagzi, ami klassz volt, jó volt, de utána mindenki ment vissza a saját életébe. És én azt vettem észre magamon, hogy ezt akkor gondolom, akkor élek így, amikor Istenről gondolom ezt. Hogy ő jött, meghalt értem, örök életet adott, utána én nyilván elszúrtam, mert hát ő tökéletes, tehát nyilván nem ő szúrta a kapcsolatot, én elszúrtam valahol, talán még sejtem is, hogy hol, vagy pontosan tudni vélem, hogy hol, és onnantól megváltozik az egész. Utána Isten magamra hagy, és én megyek és élek tovább a szigli életemet, ő nélküle, üresen. És azt hiszem, hogy ennek az egyik nagy csapdája az, hogy még továbbra sem vagyok tisztában azzal, hogy mit jelent az, hogy Isten meghalt értem, mit jelent az, hogy ő szeret engem, mit jelent az, hogy amikor a kereszten, mielőtt meghalt, azt mondta, hogy elvégeztetett, hogy ő mindent rendbe tett, és továbbra is abban élek időnként, hogy bekerülök a kis vallásos mókuskerekembe, és csak próbálom hajtani, próbálom megelőzni magamat, kibújni a bőrömből, megelőzni az árnyékomat, hogy elérjem a célt, amit Isten kitűzött elém. És közben nem erről szól az egész. Közben az egész nem erről szól, hanem arról szól, hogy ő szeretett, még akkor, mikor bűnös voltam, ugye azt írja az ige, hogy még meghalt értünk, mikor bűnösök voltunk, azért, hogy vele kapcsolatban élhessünk. És erről eszembe jutott a Jelenések 3.15, ami felolvasom pontosan, hogy ne hibázzak túl nagyon. Jelenések 3.15. Jól ismerem mindazt, amit teszel, ismerlek téged, az, hogy sem hideg sem vagy, sem forró. Bárcsak hideg vagy forró lennél. És itt három, azt hiszem, hogy három állapotot ugye itt nagyon körbeír az ige, hideg, forró, és hát a kettő között valami langyi hangulat. És az egyik felismerésem nekem az életemben, hogy hajlamos vagyok a langyosban élni. Egyszerűen azért, mert kényelmes. A hideg az ugye nem kellemes, a forró sem tud feltétlenül mindig kellemes lenni. Bár azt hiszem, hogy itt az igazi inkább ez pozitív értelemben használja a forrót. De egyszerűen csak zajlik az élet, és olyan kis langyi leszek. És Isten ebből megpróbál kirángatni, és azt vettem észre, hogy ezt kétféle módon teszi ezt a kirángatást. Az egyiket úgy fogalmaznám, hogy egy pozitív ingerrel ér egy áldás az életemben, egy nagyon nyilvánvaló szakasza az életemnek, ahol Isten belenyúl az életemben, és ez egy pozitív élmény. És akkor ez egy pozitív érzelmeket vált ki belőlem, akkor így nagyon érzem, hogy szeretve vagyok, mert most pozitív érzéseim vannak, és Isten közel van, és érzem a jelenlétét az életemben, és ez segít, és ez hajt hozzá közel, hogy ugye ott vagyok a jelenlétében. A másik, amit észreveszek, hogy úgy tudok kizökkenni még ebből a langyos állapotból, hogyha valami negatív hatás ér. Ez lehet egy magam okozta is, akár ugye egy bűn, a bűnből egy bűntudat, egy vádlás. És most itt akkor felolvasom a Róma 8-at, mert erről már beszéltünk, hogy és egyszerűen ebből az állapotból úgy próbálok meg menekülni, hogy mint Ádám, hogy elbújok. Tehát egyszerűen fogom magam, és elbújok, és tudatosan kerülöm Istent. Biztos, hogy ilyet nem szoktatok csinálni, de én időnként csinálok ilyet, hogy tudom, hogy most nem kéne Istenre menni, tehát például ezek, amit adtam, mondott, hogy egy ilyen imát elmondani, hogy Uram, érzem, hogy nem függök eléggé tőled, tegyél valamit, hogy jobban függjek tőled, ezek ilyen nagyon veszélyes imák, és ilyenkor én inkább, amikor érzem, hogy nem függök Istentől, akkor kétszer végig gondolom, vagy tízszer végig gondolom, hogy biztos, hogy akarom, hogy kimozduljak erről, és persze akarom, mert tudom, hogy semmit nem ér az egész, hogyha nem a vele való kapcsolatban élem az életemet, de közben Isten megrángatja az alapokat, hogy ami hullik, az hulljon. És a bűn az egyik ilyen az életünkben, ami így közénk tud elni, és akkor így most elolvasom végre ezt a Róma 8.33-ot, amit már tervezek egy ideje. Kivádolhatná azokat, akiket Isten kiválasztott? Senki. Isten felmentett őket minden vád alól. Most csak ennyit így. Ha nem értem Isten megváltását, ha nem értem a kegyelmet, akkor egyszerűen törvényszerűen belemegyek egy vallásos életbe. És amikor jön a bűn, egy darabig megy, ugye? Tehát elhatározom, hogy most jó leszek, és akkor időnként megy, fél percig, 10 percig, fél napig. Mondjuk olyan még nem volt, hogy fél napig, de mondjuk lehet, hogy éppen lehet is olyan valakinek. És akkor jól érzem magam, megint az érzéseim elöntenek, hogy hát igen, most jó hívő vagyok, most megugrottam a lécet, most Isten biztos szeret, büszke rám, mutogat az angyaloknak, hogy itt a Krisztián milyen ügyes, már fél percig bírta. És a másik része meg az, hogy utána mégis elbukok, teljesen furcsa módon, és elmenekülök. És hogyha ezt, most tudom, hogy ezt már legalább harmadszor vagy nyolcadszor mondom, de ezt tényleg azt gondolom, hogy egy nagyon kulcsfontosságú része az életünknek, hogyha megértem, hogy a bűnömre való egyetlen helyes reakcióm az az instant és pillanatnyi gyors helyreállás, akkor az életem egy teljesen más irányt vesz. Mert továbbra is a legtöbbször, én ezt hallom, nem tudom, 8-10 éve hallom ezt, hogy ezt így kell csinálni, és talán már emlékszek kettő ilyen pontra az életemben, amikor ez sikerült megosztani, mert annyira mélyen benne van a zsigerünkbe a vallásosság, a megfelelni vágyás, az, hogy én megoldom, vagy lehet, hogy ez csak nekem lehet, hogy ti nem vagytok ez így, de én nagyon szeretném így megoldani a dolgokat. Én szúrtam el, akkor most ezt helyre is hozom. És hogyha látom, hogy nem tudom helyrehozni, akkor meg elsonfordálok, elbújok, beásom magam egy gödörbe, és hát, ha nem vesz észre senki. De hogy ha ezt tényleg sikerülne megélni, hogy elbukom, igen, elbukok, és el is fogok bukni továbbra is. Pál is írja, hogy nem azt teszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit nem akarok, mert nem én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. De Pál ettől nem volt kétségbe esve, mert értette Isten kegyelmét. Értette azt, hogy elbuktam, igen, ez így van, és ez így is lesz sokszor. Ha most ezzel eltöltünk még 3 évet, akkor 3 évet elvesztegetünk az életünkből. De ha megvan bennem az alázat, hogy azt mondjam, hogy igen, uram, ezt én most nagyon elszúrtam. Ezt tényleg elszúrtam. És nem akarom helyrehozni, nem is tudom helyrehozni, de nem is akarom helyrehozni, hanem egyszerűen csak rád nézek, a keresztre nézek, hogy te ezt már rendbe hoztad, és szeretnék ebbe járni és ebbe élni, és csak kérlek, hogy szeress engem, és szeress ki a bűnömből, és szeress ki abból az állapotomban, amiből vagyok, és engedj magadhoz közel. Úgyhogy azt hiszem, hogy a bűn az egyik dolog, ami nagyon-nagyon el tud választani minket Isten szeretetétől, hogyha nem vigyázunk ezzel. A másik oka, ami el tud minket a langy meleg állapotból téríteni egy ilyen hideg állapotban, amikor a körülményeink változnak. Ezt nem nagyon tudom pontosan, hogy teológiailag mikor van Istentől, vagy mikor nincs Istentől, vagy mikor ez hogy és mint van. De egy is biztos, hogy semmi dolog nem történik velünk Isten engedélyén kívül. Mi Isten gyermekei vagyunk, ha újjászülettük, ha elfogadtuk Isten áldozatát, az Úr Jézus kereszt áldozatát, akkor egyszerűen örök életünk van, és ezen mi nem tudunk változtatni. De igen, pont. Úgyhogy amikor ér minket valami, egy rossz körülmény, egy rossz helyzet, és most nem akarok itt példákat mondani, de tényleg lehet akármi, a lényeg az, hogy ez minket mi belőlünk rossz érzéseket vált ki, és talán ez így lehet, hogy finom fogalmazást, mondjuk lehet, hogy lehet inkább a depressziót mondani, vagy kétségbeesést, vagy tehát valamilyen, ilyen, tehát tényleg egy olyan dolog ér minket az életben, amitől padlóra esünk. Lehet, hogy Isten küldte, lehet, hogy nem. Egy dolog biztos, hogy az ő engedélyével történt ez, úgyhogy nem kell magunkat elveszve érezni, de ez is egy olyan dolog, ami azt hiszem, hogy távol tarthat minket Istentől. És ez leginkább azért, mert én legalábbis hamis elvárásokkal élem az életemet. Az az elvárásom az élettől, hogyha nagyon figyelek és rajta kapom magam, mert egyébként nyilván nem, mert vallásosan tagadom ezt, de egyébként ez az elvárásom, hogy itt a Földön legyenek olyanok a körülményeim, amilyen megvan írva, hogy majd a mennyben lesznek. Minden legyen happy, minden legyen jó, legyen pont annyi pénzünk, hogy jól megéljünk, de legyen se túl sok, se túl kevés, hogy ne legyen kényelmetlen, a gyerekeim legyenek egészségesek, kis csivitelő boldogok, akik csendben is tudnak lenni a legtöbbször, amikor kell, meg jól is viselkednek, a feleségem legyen kis tündibündi, aki folyamatosan csak körülöttem sertepertél és kiszolgál engem, és nyilván 26 ezer ilyen dolgot fel lehetne még sorolni, de hogy van egy csomó elképzelésünk arról, hogy az élet mikor tökéletes, és mikor éljük a nagybetűs életet. És én nekem az a tapasztalatom, hogy valahogy ez így nem jön el. Tehát én dolgoztam rajta, hogy ez meglegyen, hogy éljem ilyen módon a nagybetűs életemet, hogy a körülményeimet rendbe teszem magam körül, és akkor majd minden meg lesz. És hát nekem ez nem sikerült, tehát így nem sikerült a körülményeimet rendbe tenni, valahogy azt veszem észre, hogy ezek sokkal nagyobb dolgok, mint ami az én uralmam alatt van. És ebben az állapotomban én eljutottam oda nemrégiben, hogy kimondottan hideg lettem Istennel. Tehát a szónak abban az értelmében, hogy elkezdtem rá haragudni. Hogy én már pedig ezen olyan régóta dolgozok, hogy ezek a dolgok rendben legyenek, és ez lehet mondom akár egy bűnnel való harcolás, lehet egy életkörülmény, lehet egy kapcsolat, lehet bármi, amivel küzdök az életemben, és szeretném helyre tenni. És évek óta itt küzdök vele, tényleg beleteszem, amit kell, és még sincs rendben. Nem mondj, előre ment volna az ügy, hanem inkább folyamatosan évekről évre hátrább vagyunk ebben az ügyben, és uram, pedig te azt mondtad, hogy te engem szeretsz, te azt mondtad, hogy minden rendben van, és minden rendben lesz, és te mindent rendbe tettél, és ennek ére azt veszem észre, hogy semmi nincs rendben. Semmi nincs rendben, mert ez sincs meg, az sincs meg, amaz sincs meg, ez... És persze ér egy csomó inger a világból minket, ugye ma ez abszolút benne van a világszellemben, nem tudom, hogy 100-200 évvel ezelőtt benne volt, de ma biztos benne van a fogyasztótársadalomban, hogy azt nézd, hogy mind nincs. Egy csomó dolgom nincs. Azt vettem észre, egy csomó dolgom nincs. De azt vettem észre, hogyha mindenem meg lenne, amit szeretnék, akkor onnantól még mindig egy csomó dolgom nem lenne meg. És ha olvastok ilyen riportokat, meg nem tudom, ilyen híres emberekkel, akik élik a nagybetűs életet, és sztárok, és gazdagok, és minden, És ott vannak a csúcson, ahova küzdünk és vágyunk, és nem tudom, persze nem egy módon, de értetek, hogy a hasonlatot. És megcsinálták az életet, és közben drog túladagolásban halnak meg, meg alkohol, meg tönkrement házas, meg tönkrement minden, mert megcsinálták azt, amit gondoltak, hogy meg kell, és meg tudták csinálni, és nem elégítette meg őket. Úgyhogy Isten szeretetétől a következő dolog, ami elválaszt minket, legalábbis engem, azok a hamis elképzelésem az életről, miszerint ennek így kéne lennie, és mivel nem így van, nyilván Isten nem szeret, úgyhogy ennyire egyszerű a képlet. És olvastam erről a Zsolt könyvének a 109. részét, ez egy rejtett humor volt a zsoltárokra utalva. Egyik barátom fölhívott, hogy ő nem találja a Zsolt könyvét a Bibliában. Hát mondom, azt most így hirtelen fejből, én sem tudom, hogy hol van. Aztán a feleségem volt olyan kreatív, és mondta, hogy nem lehet, hogy a zsoltárokra gondolt, csak rövidítést olvasok. Mondom, az lehet. Úgyhogy a Zsolt könyvének 109. része. Dávid írja ezt a Zsoltár. Én nem tudom pontosan, hogy ezt mikor írta, de szerintem már akkor, amikor király volt, mert mindegy, van egy félmondat, ami erre utal. És úgy kezdődik ez a Zsoltár, hogy Dávid elmondja, hogy hát most annyira éppen nem jó neki, mert körülötte az emberek mindenféle nagyon rossz dolgot csinálnak, és aztán is mondja, hogy mit csinálnak. Legfőképpen rosszat mondanak róla, rosszat terjesztenek róla, hazudnak róla, és elkívánják mindenhova. És van benne két gondolat, ami nekem nagyon... Itt egy gondolat, csak kétszer van benne, ami nagyon tetszik, hogy Dávidot ezt lenyomta, ezt nem tagadta. Tehát azt gondolom, hogy ez se egy jó megoldás, hogy most megpróbálok egy ilyen szuper szellemi életet élni, ahol én rám nincsen hatással a világ, és akkor én egy ilyen csak a menny felé nézek, és engem nem is érdekelnek a földi körülményeim, és nem is érdekel, hogy ki mint mond rólam, mert én annyira jóba vagyok az Úrral, és persze lehet ilyen, tehát ne csináltak félre, vannak ilyen pillanataink, de azt hiszem, hogy nem jellemző az, hogy az egész életünkön végig kísér ez az érzés. És Dávid ezt itt nagyon őszintén fölvállalta, hogy ő neki ez így most nem jó, ő neki ez nem esik jól, hogy ez történik vele. És az egyetlen helyes megoldást választja, mégpedig az, hogy Istenhez kiált. És itt két mondatot emelnék ki, hogy te örökké való Istenem, bánj velem úgy, ahogy nevednek dicsőséget szerez, szabadíts meg, mert hűséges szereteted olyan jó. És később ugyanezt mondja, szabadíts meg hűséges szereteteddel. Hogy Dávid, aki az Isten szíve szerint való férfi, ha végignézed az életét, én mondjuk nem cserélnék vele, főleg az első pár évvel, mármint nem a gyerekkorával, hanem utána, amikor üldözésben volt része. De azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos része volt az életének, ami fölkészítette a későbbi uralkodásának az idejére, hogy a körülményei egyáltalán nem voltak ideálisak, tehát úgy értem, most csak nem volt meleg víz. Néha én ezen kiborulok, ha otthon nekünk ilyen fura boilerünk van, és vagy leforráz, vagy lefagyaszt. Ezen én ki tudok akadni. Dávid mondjuk ezt így nélkülözte pár évig. Biztos még egyéb ilyen civilizációs dolgot föl lehetne sorolni, de mondjuk épp meg akarták ölni, hogy ezt semmiképp ne hagyjuk ki a felsorolásból. A király meg akart őt ölni, mert hogy ő volt igazából a felkent király, és Saul ezt nem viselte nagyon könnyen. De ugye a lényeg az, hogy nagyon sok éveket töltött, nem tudom pontosan mennyit, azzal, hogy ő menekült, bujdosott, és nem élt abban, ami neki jog szerint járt volna. És Dávid ezt úgy látom az igéből, hogy egy módon persze nehezen viselte, mert hát ő is ember volt, de mindig a lehető legjobb megoldást választotta, miszerint Istenhez fordult. És hogy miért írja az ige azt, hogy Isten szerint való férfinek, nyilván sok oka lehet, de azt gondolom, hogy ez az egyik oka, hogy értette és tudta az Dávid, hogy Isten szereti őt. Értette, azt gondolom, a kegyelmet, és értette azt, hogy ez a szeretet nem rajta múlik. És ezért bármikor, amikor bajba volt, őszintén tudott Istenhez fordulni. És aztán őszintén el is fogadta, hogyha mondjuk a körülmények ugye nem változtak hirtelen. És erről is szólítok 1 Korintus 13, visszalapozok oda, hogy most hirtelen azt gondolom, hogy az szól erről, de lehet, hogy nem az szól, mindegy. De itt van a 14. vers, hogy amikor gyermek voltam, úgy beszéltem és úgy gondolkoztam, mint a gyermekek, mikor azonban felnőttem, elhagytam a gyerekes dolgokat. És ez kicsit olyan volt nekem, én ezt így olvastam, ugye gyerekkorom óta olvasom a Bibliát, így olvasom, és van három rész, ami nem nagyon passzol ide, ugye a szeretetről volt szó eddig, aztán most a gyerekekről, hogy nőnek föl, hogy nem nőnek föl, aztán utána megint a szeretetről, és utána, amikor kicsit tudatosabban kezdtem olvasni, gondolkoztam, hogy lehet, hogy ez mondjuk a szeretetről szól ez a rész is, csak nem olyan elsőre nem látszik nyilvánvalóan. De azt gondolom, hogy tényleg Istennek a szeretetében kell növekednünk. És ez azt hiszem, ezt jelenti, hogy amikor megtérek, akkor van egy ilyen nagyon jó érzésem, akkor 5 centivel a levegő fölött járok, és tényleg megértem és megtapasztalom Isten kegyelmét, és úgy hirtelen olyan, mint hogy az egész életem így rendben lenne, és nyilván rendben is van egy értelemben, és utána valahogy megragadok a gyermeki szinten, miközben haladok előre a hitéletemben, és csak azt veszem észre, hogy nem működik a dolog. És azt veszem észre, hogy olyan vagyok, mint a 3 éves fiam, aki, ha elmenjünk a CBA, nem szokott ilyet csinálni, nagyon régóta nem csinált, most csinált ilyet múlt héten, elmentünk a CBA-ba, és mondta, hogy szeretne egy pogácsát. Jó, fiam, melyik pogácsát? Szeretném, nagyot vagy egy kicsit, semmi gond. Beálltunk, az egy külön pultba be kellett állni egy pulthoz, beálltunk, és nem volt ott a hölgy, aki adott volna a pogácsát, ott váltunk szerintem egy 5-10 percet legalább, nem jött a néni, mondtam, hogy hát fiam, nem jön a néni, nincs pogácsa, van még nagy pogácsa, nem, ő azt szeretne, mondom, jó, de azt most nem tudunk, menjünk. És teljesen kiakadt. Tehát nem kicsit, hanem olyan igazán kiakadt. Tehát üvöltött, egy hanyányit kellemetlen volt nekem, az egész CBA minket nézett, álltunk a sorba, persze jó hosszú sor volt, és egész addig, amíg a kocsival nem értünk ki, üvöltött. És persze mindenki engem nézett, hogy felelős apaként hogy oldom meg ezt a remek helyzetet, és hát persze nem sikerült megoldani, de hogy azon veszem észre magam, hogy ha őszinte vagyok Istennel, ezt csinálom én is. Toporzékolok. Nincs rendben az életem, Uram. Azt mondtad, szeretsz, azt mondtad, rendben lesz minden, azt mondtad, hogy jó lesz, és nem jó. Mert itt szúr, ott fáj, ott bök, ezt mondta, az úgy viselkedett, és egyébként is. És ha nem megyek oda hozzá, és ezért írja azt, hogy az ige, hogy jobb, hogyha hideg vagy, és meleg vagy, mint hogyha langyi vagy, mert ezzel tud Isten valamit kezdeni, ha őszinte vagyok vele. Ha őszinte vagyok vele, és megmondom, hogy fiam, ez így nincs rendben. Tehát ezt most vagy én elszúrtam, vagy te szúrtad el, de te tökéletes, vagy én szúrtam el, de hogy valamit csináljunk már ez az egészen, mert ez így nem jó. És ebben az állapotomban tud Isten nevelni arra, hogy mit jelent az ő szeretete. És az érdekes egyébként, ha elolvasod ezt a felsorolást, az 1 Korintus 13-ban 4-től 8-ig, az egyik nagyon megdöbbentő dolog számomra az volt, hogy ebbe egy szó nem esik érzelmekről. Isten szeretete nem érzelmekről szól. Ez nekem így furcsa volt, tehát hogy a szeretet az egy olyan, az érzés, nem? Tehát, hogy szeretlek, akkor az olyan kellemes, te szeretsz, akkor az még kellemesebb. És Isten szeret, és akkor azt ír az ige, hogy itt egy csomó dolgot mond, hogy ez nem egy érzés. Inkább úgy tűnik nekem, hogy ez egy nagyon tisztán átlátható hozzáállás, talán inkább egy döntés, hogy Isten úgy döntött, hogy ő velem türelmes. És őt akkor ez így nem hozza ki a sodrából az, hogyha én nem tudom, én mit csinálok, és akkor az érzelmek elkezdenek csapkodni jobbra-balra, és küldje a villámokat, meg nem tudom, miket csinál, hanem ő türelmes. És nem az érzései befolyásolják. És szerethetünk mi is így, ez a másik érdekes gondolat, hogy szerethetsz valakit úgy, hogy nem kedveled. És ez lehet, hogy ez egy furcsa gondolat elsőre, de én ezt tényleg így gondolom, hogy a szeretet az nem az, hogy kellemes érzéseim vannak feléd, és te is visszafelém kellemes érzéseket táplálsz, és akkor ez egy ilyen nagyon harmonikus valamicsoda, hanem lehet az, hogy én téged nem kedvellek, de mégis szeretlek. Mégis tudok türelmes lenni veled, mégis meg tudom azt csinálni, hogy nem róvom fel neked a gonoszt, meg nem tartom számon azt, ha te rosszat teszel velem. És persze ne értsd félre, ezt mind az ótermészetünkkel mind nyilván nem tudjuk megcsinálni, hanem az új természetünkkel, amit kaptunk a megtérésünkkor. De ez nekem egy ilyen feloldó gondolat volt egyszer, és azt hiszem, hogy igei, ha nem igei, az Attila majd erről tanít jövő héten, hogy ez miért nem helyes, de én tényleg úgy érzem, hogy ez nekem sokat segített, mert ezzel küzdöttem, hogy ott van az ember, és nem szeretem, mert nem szeretem, mert ezt is ezt, mit tudom én, akármi. És Isten megmutatta, hogy figyelj, tehát azt gondolom Isten mutatta, hogy definíciós tévedéseid vannak, nem kell kedvelned őt, tehát nem kell, hogy úgy élj vele, mint a feleségeddel, hanem egyszerűen csak szeresd úgy, ahogy 1 Korintus 13 leírja, hogy nem rovott fel neked gonosz, hogy elfogadod, és hogy úgy nézel rá, mint az én gyermekem, vagy mint az az ember, akiért én meghaltam. És ez nekem egy nagy szabadságot adott, hogy, és persze ez nem azt jelenti, hogy most akkor bátran gyűlölködjünk, tehát ne értsétek félre, hanem egyszerűen csak az, hogy kicsit próbáljuk meg az érzelmeinket ettől külön vonni, és persze, na, remélem értitek, hogy miről akartam itt most habogni az elmúlt 5 percben. Jó, nem tudom, mennyi időre beszélek, és mennyi időm van még körülbelül? 50 perce beszélek. Akkor gyorsan befejezem. Hogy tudom Istent jobban szeretni? Eddig arról próbáltam beszélni, ha a címet kellett volna adni, hogy Isten hogy szeret engem, és ezt hogy bírom észrevenni és megélni. A másik fontos dolog, hogy tudom én Istent szeretni? És ugye persze, megint érzelmekre gondolunk elsősorban, de inkább talán tovább vívve ezt a gondolatot, hogy tudnám végre megélni a hétköznapjaimban az Istennel való járásomat? Hogy tudnám az életemet végre a helyére tenni, mert az eszemmel most már értem, és tudom, hogy mit jelent azt, hogy élem a nagybetűs életet, és ez nem arról szól, hogy a körülményeim vannak rendben, ez nem arról szól, hogy mindenki kedves velem, hanem ez arról szól, hogy megvan egy szeretett kapcsolatom Istennel. És ha ez megvan, akkor minden rendben van. De ezt hogy tudnám ezt megcsinálni? És komolyan mondom, hogy évek óta ezen így nagyon sokat törpölök, megpróbálom, hogy lehetne ezt olyan jól helyre rakni. És biztos vannak erre nagyon jó módszerek. Én egy módszert azt hiszem, hogy találtam, ami segít abban, hogy éljem ezt meg. És az alapelve ennek ugyanaz, hogy Isten egy adakozó. Istennek megvan minden, és ő adni akar nekem. És nekem nincs semmi, amit tudnék neki adni, és neki nincs is szüksége semmire, amit adhatna. Úgyhogy az Istennel való kapcsolatom, az Isten felé érzett szeretetem, az nem szólhat másról, mint arról, hogy ő mit ad nekem. És a kulcsa ennek, ez a hálás szív. És van ez az igerész, amit megint nagyon sokáig nem értettem gyerekkoromban, hogy akinek van, annak adatik, akinek nincs, annak meg attól is elvitetik, amilyen van. És mondom, ez olyan nagyon furcsán nem illik bele úgy az egész Bibliában nekem, hogy most ez csórikámnak nincs. Hát eddig arról beszéltünk, hogy a szegénynek adjunk, meg nem tudom. És egyszer hallottam erről egy tanítást, egy üzenetet, egy gondolatot, nem is tudom már mi volt, hogy ez nem szól másról, mint a hálás szívemről. Hogy ha látom azt, hogy mim van, ha látom azt, hogy Isten mi mindent adott nekem, akkor el tudom fogadni azt is, amit ezután fogadni. Ha viszont nem látom, ha nem erre nézek, hanem arra, ez nincs, meg azt sincs, meg amaz sincs, meg nem arra megy az életem, amerre én akarom, akkor nem fogom látni azt, amit kapok tőle továbbra se. És én nekem ez egy új irányt vett az elmúlt életemben, a hívő életemben, hogy vegyem észre, és tudatosan keressem azokat a picinek tűnő dolgokat is akár az életemben, amit Isten ad. És ne arra nézzek, hogy mi az, amit nem ad. Mert annak valószínűleg megvan az oka, hogy nem adja meg. Hanem nézem azt, hogy mi ad, hogy mit ad. Hogy lássam meg Isten szeretetét, Isten adakozó jellemét a hétköznapokban. És ezt elkezdtem csinálni, és hát természetesen ezt sem csinálom úgy, ahogy elképzeltem, hogy majd én milyen jól fogom csinálni, de tényleg azt gondolom, hogy egy egészen új irányt hozott a hívő életemben, amikor elkezdtem arra figyelni, hogy mi az, amit kapok. Hogy mik azok a dolgok, amik nagyon láthatóan Isten szeretetét mutatják meg az életemben. És rengeteg ilyen van. Tehát amikor ott állok és hisztizve toporzékok, hogy nem kapom meg a pogácsámat, és ki vagyok borulva, hogy az apám engem nem szeret, mert nem vette meg nekem azt a szerencsétlen pogácsát, akkor valahogy nem tűnik föl az 1000 más dolog, meg 10 000, 100 000 más dolog, ami körbeveszi az életemet, és arról ordít nekem, hogy az apám engem szeret. És elég lenne tényleg csak azt hiszem a megváltásra néznünk, hogy az egy mekkora dolog, és ha azt megértenénk, és minden nap tudnánk ebbe élni, akkor az is azt hiszem, hogy tényleg egy új dimenziót hozhatna a hívületünkben, de mondom, annyi sok apró és értékes dolog van az életünkben, aprónak tűnő értékes dolog van az életünkben, amiért hálásak lehetünk, és ami Isten szeretetéről beszél nekünk, amit, hogyha észreveszünk, és tudatosan számon tartjuk, akkor egy óriási változás hozhat az életünkben. Bocsánat, hogy ennyit beszéltem, nem tudtam, hogy ennyit beszélek, azt hittem, hogy fel ennyit beszéltem eddig, de nagyjából végére értünk, úgyhogy zárjuk egy imával. Jézus, azt köszönjük neked, hogy te szeretsz minket. Köszönjük azt, hogy az életünk nem arról szól, hogy mi hogy rakosgatjuk egymás után a kis téglákat, amiket építünk, és hogy lesz ebből egy szuper szép templom neked, hanem az életünk arról szól, hogy te mit tettél értünk. És semmit nem tettünk azért, hogy megszülessünk, és semmit nem tettünk azért, hogy te meghalj értünk. Egyszerűen az egyetlen dolog, amit tehetünk, az az, hogy elfogadunk tőled. És kérlek, Uram, hogy tegyél minket ilyen módon alázatossá, hogy tudjunk elfogadni tőled. Hogy föladjuk a saját próbálkozásainkat, a saját elhatározásainkat, hogy mi majd rendbe tesszük a dolgokat, hogy mi majd helyrehozzuk azt, amit elszúrtunk, vagy amit elszúrtak körülöttünk, hogy mi majd jó emberek leszünk, és majd neked ezzel, nem tudom, áldozatot hozunk ezzel, hogy jót teszünk, hanem az, hogy csak tényleg lássunk téged annak, aki te vagy, lássuk magunkat annak, amik mi vagyunk, amik mi voltunk, mikor még elveszettek voltunk, és amivé lettünk azáltal, hogy a tieid lettünk, és hogy részese vagyunk az életednek, hogy részese vagyunk a Szent Háromságnak, hogy azt mondtad, hogy mi egyek vagyunk úgy, hogy te egy vagy az Atyával. És ez egy annyira óriási dolog, és közben megnézzük a pogácsát. Úgyhogy kérünk ad, hogy ne a pogácsát nézzük, hanem rád nézzünk, és változtasd meg az életünket minden nap. Te nevedbe, Jézus. Amen.